Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint írva van Máté evangéliumának 18. részében, 15-től a 20. versig. Így szól hozzánk Isten Máté evangéliumának 18. részéből. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és fedd meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék meg minden szó. Ha azokra sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány vagy a vámszedő. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, és amit feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Ismét mondom nektek, hogyha ketten közületek egyetértenek a földön bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, amikor azt a szót halljuk, hogy egyházfegyelem vagy kulcsok hatalmával való élés, akkor milyen gondolataink, milyen érzéseink vannak? Értjük azt, amit a Káténk tanít ezzel kapcsolatban? Vagy ami fontosabb, egyetértünk vele? Nem lesz-e úrrá rajtunk egyfajta idegenkedés, egyfajta óckodás, amikor arról olvasunk, hogy Isten kirekeszt valakit Krisztus országából, vagy az emberek, a hívők valakit elzárnak az úrvacsorával való éléstől. Nem háborog-e a lelkünk, amikor a Káté Isten haragjáról és a kárhozatról beszél? Mielőtt azonban megértenénk a Káténknak és az igének az egyházfegyelemről szóló tanítását, a kulcsok hatalmával való élésről való tanítását, fontos, hogy három olyan fontos dolgot megértsünk, amelyek ehhez segítenek minket. És szeretném, ha először megnéznénk ezt a három pillért, amire ráépül a kulcsok hatalmával való élés. És mint egy háromlábú széknek a három lábát és az ülő részét összeépítve, utána ki is próbálnánk ezt, és megértenénk, amit Pál ír az első korintusi levélben. Ugyanakkor egy nagyon nehéz terepszakaszon kell átmennünk. A Káténak ez a tanítása elég nehéz, és nem kedvelt terepeken fogunk most haladni. Ezért kérem a testvérek figyelmét, hogy ne adjuk fel az elején vagy a felénél, hanem kövessük végig azt, amit Isten tanítani kíván nekünk. Az első, amit magunk elé kell helyeznünk, hogy vajon csupán ismeretekkel bírunk Istenről, vagy ismerjük őt. Tudunk bizonyos dolgokat Istenről, vagy személyesen ismerjük őt. És ez két külön dolog. Nagyon fontos, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben. Ismeretekkel bírni Istenről annyit tesz, hogy tudok róla néhány jellemző tulajdonságot, de ezek nincsenek hatással az én életemre, a hitemre. Ellenben, ha személyesen ismerjük Istent, akkor az ő jellemzői, tulajdonságai összességében előttünk vannak, és az hitünknek, életünknek meghatározója mindaz, amilyen Isten. Könnyen gondoljuk Istenről azt, hogy szerető, kegyelmes, irgalmas, gondoskodó Isten. A mai közeg is szereti azt adni a tudtunkra, hogy hát Isten szeret, mindenkit elfogad, az a dolga, hogy megbocsásson. Ugyanakkor az ige tanúsága alapján látnunk kell azt, hogy Isten szent. Istennek van haragja, és Isten féltékeny. Amikor ezt mondjuk, hogy harag és féltékenység, akkor azonnal előjönnek azok a beidegződéseink, amelyeket mi ennek kapcsán gondolunk. De nagyon fontos, hogy amikor Istent szeretnénk megismerni, akkor ne a mi elképzeléseink, ne a mi gondolataink domináljanak, hanem az, ahogyan Isten kijelentette magát az igében. És Isten azt mondja, hogy az ő haragja nem olyan, mint a mi haragunk. Az ő féltékenysége nem olyan, mint a mi féltékenységünk. Isten haragja szent, jogos, igazságos. És az ő féltékenysége jogos féltékenység. Isten haragja ugyanis a bűn miatt gyúl föl, és a bűn idegen Istentől. Ezért az ő szentsége megköveteli, hogy fölgyújjon az ő haragja minden bűn miatt. És az Istent képviselő csoport életében kell Istennek megszenteltetnie. Isten azt mondja, hogy szentek legyetek, mert én az Úr a ti Istenetek szent vagyok, és a hozzám közelállókon mutatom meg az én szentségemet. És amikor Istenhez közelálló nép, az ő népe nem így él, akkor Istenben fölgyúl a féltékenység, az ő jogos és igazságos féltékenysége az ő neve miatt, hogy az ő dicsőségére szégyent ne hozzon az ő népe. Ha Mózes 5. könyvének az első részeit, nagyon sokszor olvashatunk arról, hogy és fölgyúlt Isten haragja. Amikor Mózes visszaemlékszik a mögöttük lévő útra, és arra a sok hibára, amit a zsidó nép elkövetett, akkor újra és újra előkerül, hogy fölgyúlt az Úr haragja. Aztán az 5. Mózes 4-ben azt olvassuk, hogy az Úr a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő. És már is itt vagyunk ahhozon a nehéz terepszakaszon, amiről szóltam. Ha Isten haragját úgy értjük, mint a mi haragunk, ami szeszélyes, lobbanékony és kiszámíthatatlan, akkor nagyon összezavarodik az Isten képünk. Ugyanakkor, ha Isten haragjáról és az ő féltékenységről az evangélium felől közelítünk, Krisztus felől, akkor sokkal nagyobb kincs lesz számunkra. És Isten szeretetéről, kegyelméről tesz még nagyobb bizonyságot. Miért, testvéreim? Azért, mert az evangélium arról szól, hogy Isten a bűn miatt jogosan haragszik. És igazságos az, amikor a bűn miatt kárhozatra akarja vetni az embereket. De pont ezért jött el Jézus, egyetlen igaz emberként, hogy a benne hívő bűneit és azok büntetését magára vegye, és az Atya az ő jogos és szent haragját kitöltötte Jézusra. Jézus nem azért szenvedett, mert a rómaiak vagy a zsidók bántani akarták. A mi bűneink miatt szenvedett. A mi bűneink miatt az Atya kitöltötte rajta azt a jogos haragot, ami nekünk járt volna. És mi megigazultunk Jézus által, ezért bizalommal tekintünk az utolsó napra, amikor Jézus visszajön, és mindazok, akik nem hisznek benne, Isten haragját fogják magukra vonni. Ezért foglalja össze nagyon jól a Róma 5.9, hogy miután most már megigazultunk az ő vére által, még sokkal inkább megmenekülünk a haragtól ő általa. Jézus az ő vérével megigazított minket, és egyé lettünk Krisztussal. Ebben az egységben bizalmunk van, hogy Jézus meg fog tartani minket, és éppen ezért az utolsó napra bizalommal tekinthetünk, amikor Isten haragja már nem fog ránk lesújtani, mert Jézusra helyettünk lesújtott. Ebből láthatjuk meg, hogy Isten igazságos és szent, és mégis szerető, kegyelmes. Ugye értjük azt, hogy a harag és a féltékenység első berzenkedése édessé és kívánatossá válik ilyenkor. Mert Krisztus ragyog föl előttünk, az ő keresztje tűnik még nagyobbnak. Ugyanakkor fontos, hogy szemünk előtt tartsuk, hogy Isten szent és jogos haragja van. A második ilyen székláb, vagy pillér, amit meg kell értenünk, hogy Isten főként közösségekben gondolkodik. Egyénekben is, de elsősorban közösségben. Ez alatt mondhatjuk, hogy a mai korunk, mondhatjuk individuális, szekularizált társadalmával ellentétben, ő nem úgy gondolja, hogy minden egyéni szinten dől el. Mindenben az a lényeg, hogy én a kis életemben hogy vagyok, hogy érem el a céljaimat, hanem Isten, amikor rám néz, akkor elsődlegesen egy közösségben lát engem. Abban a közösségben, ahol vagyok, ahol élek, ahol családban vagy gyülekezetben vagyok. Példán keresztül sokkal jobban megértünk vissza arra, amikor az Abcsel 16-ban Pál és Szilász éppen szabadul ki, és a börtönőr végezni akar magával, és szólnak neki, hogy ne tedd ezt, és kérdezi, hogy mit cselekedjem. És azt mondják neki Pál és Szilász, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ha egy családfő hitre jut, akkor Isten erre a családra úgy tekint, hogy a családfő hitéért és az ő vezetése alatt egy szövetséges családként tekint rá. Ebben a családi közösségben. Minden családtagra. Vagy megnézhetjük Jób első részében, amikor azt olvassuk, hogy Jób áldozatot mutat be a családtagjaiért, a gyermekeiért. Pontosan azért, mert ő, mint családfő, tudta és fontosnak gondolta, hogy a gyermekei hite, a gyermekei élete az az ő vállán nyugszik, ő felelős értük. De ugyanígy egy Istent képviselő közösségben is megfigyelhetjük Isten gondolkodását, amikor például Ákán bűne miatt Ajnál vereséget szenved az egész zsidó nép. Ugye Józsué könyvében kezdi elfoglalni Izrael az ígéret földjét. És ekkor a jerikói siker után Ákán elvesz a zsákmányból, amiből nem lenne szabad. És az ő bűne miatt Isten az egész népet megbünteti azzal, hogy a következő csatában vereséget szenvednek. Itt láthatjuk azt, hogy egy ember bűne, aki a közösség része, az egész közösségre vonja magára Isten haragját. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy ez a mai kor gondolkodása hogyan hat ránk, hogyan határozza meg még a keresztény gondolkodásunkat is. A Jelenések könyvének harmadik részében a 20-as verset tudnélik azt, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Ezt a verset mi úgy értjük, hogy Isten zörget a szívünk ajtaján, és engedjük be Jézust. De ha két verssel tovább olvassuk, akkor az ige azt mondja, hogy így szól a lélek a gyülekezeteknek. Ez az ige nem egy embernek szól, hanem egy közösségnek, egy gyülekezetnek szól. Itt látjuk azt, hogy a mi torz gondolkodásunk még az ige üzenetért is félreérti sokszor. Fontos látnunk, hogy Isten közösségben gondolkodik, és amikor egy ember elkövet valamit, azt úgy tekinti, hogy a közösség hibája vagy felelőssége. Egy összefoglaló példában szeretném érzékeltetni azt, hogy mit jelent az első két pillér. Isten haragja, szentsége, és hogy ő közösségben gondolkodik. Mózes 4. könyvének a 16-os fejezetében azt olvassuk, hogy Mózes és Áron ellen egy ellenséges csoportosulás keletkezett. Kórah vagy Kóré és három más férfi, illetve 250 követő azt mondták Mózesnek és Áronnak, hogy túl sokat gondoltok magatokról, túl nagyra tartjátok magatokat. Nem jó az, hogy ti vagytok ennyire nagy vezetői hatalmasság ezen a népen. És ők próbálták volna magukhoz ragadni a hatalmat, pedig léviták voltak, és a szentély körül már így is szolgálatot teljesítettek, már így is egy kiemelt réteg voltak. És erre, amikor az Úr elé viszi ezt Mózes és Áron, akkor az Úr azt mondja, álljatok félre tőlük. Mózes és Áron, álljatok félre, hogy elpusztítsam egy szempillantás alatt az egész népet. Az ige feketén fehéren elénk adja, hogy Isten a Kóré bűne miatt az egész népet hajlandó lett volna elpusztítani. Az ő szentsége nem tűri meg a bűnt, és közösségben gondolkodik. És Mózes könyörgésére Isten enged, és nem pusztítja el az egész népet, hanem egy próba történik, amikor füstölőkkel megáll az egyik tábor, és megáll Mózes Áronnal, Kórét, Dátámot és Abirámot elnyeli a föld háznépeikkel, állataikkal, a 250 hozzájuk csatlakozott szemét pedig Istentől kijövő tűz emészti meg. Félelmetes, de nagyon érzékletes történet, valóság, ami megtörtént, ami élesen elénk állítja Isten szentségét, haragját, jogos haragját, ugyanakkor közösségben való gondolkodását. Hogy egy picit tovább menjünk a nehéz terepszakaszon, a harmadik pillérhez érkezünk, amely megértést segít, hogy megértsük Istennek az egyház fegyelemről szóló tanítását. És ez a harmadik nem más, mint az, hogy megértsük a gyülekezet lényegét, a gyülekezet kiemelt fontosságát. Gyakran beleesünk, vagy mi, vagy a körülöttünk élő két végletbe. Az egyik az, hogy Isten gyülekezetét, az egyházat úgy tekintjük, mint független személyek laza társulását, mint egy iskolai osztályt, amiben együtt járunk egy ideig, azután pedig elszéledünk, elválnak útjaink, vagy egy klubot, vagy valami hagyományőrző társaságot. De az egyház nem ez. Ez egy végletes felfogás. Van egy másik véglet, amely a katolikusok között figyelhető meg, ahogyan a hitvallást is mondják. Megfigyeltük már, hogy a katolikusok nem úgy mondják az apostoli hitvallást, mint mi. Nem azt mondják, hogy hiszek egy egyetemes keresztjén apostoli anyaszent egyházat, hanem egyházban. A katolikusok úgy vélik, hogy az egyházi sákramentumok, az egyházi szentségek kiszolgáltatása, az egyházi intézmény üdvözít. Mi azt mondjuk, Krisztus üdvözít, és a Krisztusban való hit. Ez az egyház felfogásának egy végletes felfogása, amikor azt valljuk, hogy túl sok, túl fontos az egyház. Hát hogyan kell akkor gondolkodnunk Krisztus népéről, az új szövetségi gyülekezetről, az egyházról? Segítségünkre van ebben az igének három érzékletes képe, amihez hasonlítja Isten gyülekezetét. Az első ilyen az, hogy anya. Szoktuk is mondani, hogy anya szent egyház. Hiszen a mi hitrejutásunk folyamata ebben zajlik, hogy halljuk az ígét, és elkezd bennünk motoszkálni, és egyre inkább bizalomra ébredünk Isten iránt, és megszületik bennünk, hogy hiszünk, Krisztusba vetjük a bizalmunkat. Ugyanakkor, mikor hitre jutottunk, a gyülekezet közössége, az igei alkalmak azok, ahol tápláltatunk, neveltetünk, feddést kapunk, helyreigazítást, bátorítást kapunk. Egy másik hasonló, de mégis eltérő kép, amikor testhez hasonlítja a gyülekezetet az ige. Krisztus testhez. Szoktuk is mondani, hogy a gyülekezet az a Krisztus test, amiben minden egyes tagnak megvan a saját helye és szerepe, és Krisztus a fő, aki vezérlete és uralma alatt ezek a tagok egymásba illeszkednek, és helyesen jól működik együtt. A harmadik ilyen kép pedig a nyáj képe, a bárányok, akiket vezet a pásztor. És a mi Urunk Jézus jó pásztor. Terel minket legelőről legelőre, táplál minket lelki eledellel, hozzánk illő eledellel. Amikor elbotlunk, felemel. Amikor gyógyításra van szükségünk, gyógyít. Amikor elcsatangolunk, akkor utánunk jön és visszahoz minket. a mi Úrunk szerető és igaz pásztor. És ez a pásztorlása a gyülekezetben történik meg. Ha most összességében próbáljuk megnézni az anya, a Krisztustest és a nyáj képét, ami a gyülekezet, akkor meg kell látnunk azt, hogy ha valaki hitben Krisztussal egy élet, akkor a látható Krisztustesttel is egy kell legyen. Nem lehetséges olyan, hogy valaki egy anyán kívül szülessen meg, hogy egy anya nélkül tápláltasson, helyes irányba vezettessen. Nem lehetséges az, hogy a testtől elszakítva egy testrészt éljen. Nem lehetséges az, hogy egy bárány nyáj nélkül és pásztor nélkül találjon magának legelőt, megbirkózzon a farkasokkal, és visszataláljon oda, ami nincs is. Ezért meg kell, hogy értsük, hogy a hívők helye a gyülekezet. Isten gyülekezete egy olyan védőközeg, egy olyan kiemelt közösség, amihez hasonló és fogható nincs más. Ha ezzel nem vagyunk egységben, akkor hogyan lehetnénk egységben a láthatatlan Krisztus testtel? Ugyanis Krisztus föltámadt, az ő testével fönn van a mennyben. Mi hitáltal részesülünk ő benne. Ugyanakkor a Krisztus test látható, itt van. Ha nem vagyunk egységben a Krisztus testtel, hogyan lehetnénk egységben Jézussal, akit nem látunk? Az ige azt mondja, ha nem szereted a testvéredet, akit látsz, hogyan szerethetnéd Istent, akit nem látsz? Segít megértenünk ezt még jobban, amikor az igének a Szentlélekről szóló tanítását látjuk. A Szentlélek az, aki minket hitáltal Krisztussal egybe köt, összekapcsol minket Jézussal. Mivel azonban minden hívőben ugyanaz a Szentlélek működik, ugyan ő kapcsolja össze Jézussal, ezért a hívő közössége is a lélek által egységben lesz. És ez nagyon fontos, lássuk, hogy a Szentlélek az, aki működik bennünk, és ő ad egységet. Nem véletlen, hogy a felolvasott igében Jézus ezt mondja, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Az ő lelke által Jézus itt van közöttünk, és ha ketten összegyűlünk az ő nevében, az ő lelke által közöttünk van. Ha pedig két hívő a lélek által együtt van, egységben van, akkor az Atya meghallgatja az ő kérésüket, amit Jézus itt mond kicsivel előbb. Ismét mondom nektek, hogy ha ketten közületek egyetértenek a földön bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei Atyám. Ennyire fontos a gyülekezet, ennyire fontos a Szentlélek munkája, hogy a hívőket Krisztusba tagolja és egységbe. És ha mi ketten egy akaraton vagyunk afelől, amit kérünk, és lélek szerinti, Krisztus szerinti, meghallgatásra talál. Ha pedig ilyen fontos a gyülekezet, akkor látnunk kell azt, hogy a gyülekezeten kívül joggal írja az ige, hogy az a sátán uralma. Nem szabad ezt se félreértenünk, Jézus uralkodik az egész világon. Mivel azonban a gyülekezet egy ilyen kiemelt hely, egy ilyen kiemelt védő közeg, ezért joggal írhatja az ige azt, hogy ezen kívül a sátánnak adja át azt, aki ezen kívülre kerül. És ugyanakkor értjük meg, itt értjük meg azt is, amit a KT-nknak a 82-es kérdése és felelete mond, hogy nem szabad az úrvacsorához engedni olyanokat, akik vallástételükkel és hitükkel azt bizonyítják, hogy istentelenek. Mert az egész gyülekezetre Isten haragját gerjeszteni föl. A gyülekezet egy kiemelt hely, egy kiemelt közössége Istennek. Az, amit ő szeretne. És az ebben elkövetett bűn az egész közösségre hatással van. És meg is érkeztünk a három láb után az ülő részhez, hogy megértsük, hogy mit jelent az egyházfegyelem. A kulcsok hatalmával való élésnek két része van. az evangélium hirdetése és az egyház fegyelem. Azt mondja a Kátink, hogy e kettő által nyílik meg a menny és zárul be. Az evangélium hirdetésével Isten azt üzeni, hogy higgy Krisztusban. Aki hisz Krisztusban, örök élete van. Átment a halálból az életbe, megmenekült az eljövendő haragtól. Így megnyílik a menny. Az evangéliumban viszont az is benne van, ha pedig nem hiszel, akkor rajtad marad Isten haragja. Ezzel záródik be, és ezzel jogos haragot vonnak magukra. Azok, akik nem hisznek, és azok, akik képmutatók. A kulcsok hatalmával való élésnek másik része pedig az egyházfegyelem. Az egyházfegyelemről pedig fontos látnunk, hogy ha valaki tévtanító, tévtanítást vall, vagy nem keresztjén módon él, és ez nyilvánvalóvá válik a gyülekezetben, akkor egyházfegyelmet kell gyakorolni. De miért? Miért jó ez? Ennek is van két végletes értelmezése, amiben nem szabad beleesnünk. Az egyik az, amit az egyháztörténelem során sajnos láttunk, hogy nem élünk a kulcsok hatalmával, nem élünk az egyház fegyelemmel, mert nincs rá szükség. Jézus mégis kifejezetten azt mondta, hogy így járjatok el. A másik véglet, amiben beleesik az egyház vezetése, nem itt, nem most, hanem bizonyos esetekben, hogy a saját uralkodásukra, törvénykezésre használják azt a hatalmat, és visszaélnek vele. De fontos látnunk, hogy az egyház fegyelem és a kulcsok hatalma egy képviseleti hatalom. Jézus az, akinek uralma van, ő az, akinek hatalma van. Azok, akiknek ezt átadja, azok csak képviselői. Ez egy képviseleti hatalom. Ezért bármit tesz is a gyülekezet vezetősége a kulcsok hatalmával élve, azt Krisztussal, az ígével, a lélekkel összhangban teheti csak. Jézus azt mondja a kulcsok hatalmával való élésen belül az egyházfegyelemre, hogy ha valaki bűnt követel ellened, akkor menj el és fedd meg négy szem közt. Hiszen először csak kettőtökre tartozik. És ha megnyerted, akkor jó. És lássuk meg, hogy ez a cél, nem az ítélkezés, nem a törvénykezés, hanem az, hogy szeretetben mondjuk meg az igazságot, hogy szeretettel visszatereljük őt a helyes útra, a nyájhoz. De mégis fontos, hogy szembesítenünk kell őt ezzel. Ha nem hallgat, akkor egy vagy két tanút magunk mellé kell venni, és azok támogatásával kell szembesítenünk a bűnnel. Ha megnyertük, jó. Újra lássuk meg, itt a kegyelem, hogy Isten jót akar, hogy a bűnös hozzá visszatérjen, visszaforduljon. Ha azonban ő rájuk sem hallgat, akkor meg kell mondani a gyülekezet vezetőségének, és ha az ő szavukra sem hallgat, akkor egy időre el kell zárni a gyülekezettől, a gyülekezetnek az aktív közösségétől és az úrvacsorával való éléstől. De miért? Miért kell ezt tenni? Az egyik, hogy látva azt, hogy ez egy komoly és súlyos dolog, és a gyülekezet ilyen keményen lép föl, ráeszméljen arra, hogy milyen súlyos az, amit tett. Az ő érdekében egyrészt, hogy meglássa azt, hogy ez egy súlyos dolog, egy bűn, amit el kell hagyni. A másik része ennek azért, az, hogy azért kell megtenni, hogy a gyülekezet többi tagja, vagy a kívülvalók, még csak halvány gondolatuk se legyen arról, hogy a gyülekezet jóvá hagy egy nyilvános bűnt. Hiszen akkor beleegyeznénk, egyetértésünket adnánk, hogy ez így rendjén van. És a harmadik, amit nagyon fontos látnunk, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti. Hogyha egy nyilvánvaló bűn a közösségben ismerté lesz, ez másokat is arra sarkal, hogy nyugodtan lehet bűnben élni. hát itt nem kell a szentséggel törődni, hát itt nem fontos Istennek a szentsége. Nem kell Isten haragját komolyan venni. Ahogyan egy pici élesztő megkeleszti egy fél óra, óra alatt a előmelegített sütőben az egész tésztát, ugyanígy a gyülekezetben egy kicsiny bűn az egész gyülekezetre hatással lesz. Lássuk meg tehát, hogy a kulcsok hatalmával való élésnek és az egyház fegyelemnek Isten szentsége miatt, az ő gyülekezetének megóvása miatt és a bűn elleni harc miatt van kiemelt szerepe és fontossága. Most megnézzük ráülve erre a székre, amit Pál a korintusiakhoz írt levelében tanít, hogy ezt hogyan alkalmazza a gyakorlatban. Ami fontos, hogy Pál, mielőtt még megírt volna bármilyen levelet, ott járt Korintusban, hirdette az evangéliumot, megnyitva ezzel az Isten országát, az evangélium hirdetésével. És sokan hitre jutottak, egy gyülekezet jött létre. De Korintusban, ami kikötőváros volt, kereskedelmi város és nagyon sok pogány templom, nagy népszerűsége volt a pogány kultuszoknak, a paráznaságnak, és ez begyűrűzött a gyülekezetbe is. Oly mértékben, hogy a gyülekezeten belül olyan dolog történt, ami még a városban sem, hogy valaki együtt élt a saját mostoha anyjával. Az igéből erre lehet következtetni, hogy az a férje felesége, az valószínűleg az ő saját vérszerinti apjának a második felesége lehetett. És ő ezzel együtt élt. Ilyen még a pogányok között sem volt. És ezt a gyülekezetben ő úgy adta el nyilvánosan, hogy Krisztusban én szabad vagyok. Krisztus szabadságra szabadított meg. Így nyugodtan meg lehet tenni, hiszen szabadok vagyunk Krisztusban. És ezzel szemben Pál mit tesz? Föllép keményen, de nagyon fontos, hogy nem csak ő, hanem azt mondja, hogy az én lelkem, a ti lelketekkel együtt, és Krisztus lelkével együtt mi fogunk eljárni. Mi közösen fogjuk ezt a szemét, ha közösségben vagyunk, ha közösen látunk, akkor kirekeszteni egy időre a gyülekezetből. És így is lesz. És azt mondja Pál, hogy átadjuk a sátánnak, de figyeljük meg a test veszedelmére, hogy a lélek megmeneküljön. Lássuk meg újra, hogy ennek az egyház fegyelemnek, a kulcsok hatalmával való élésnek nem az a célja, hogy jól helyben hagyjunk valakit, hogy jól kirekesszünk, hogy megszégyenítsünk, hanem éppen az, hogy ráeszméljen a bűn súlyát és ennek a fontosságát látva arra, hogy mit tett, és visszatérjen a gyülekezetbe, és megbánja ezt a bűnét, és felhagyjon vele. És a cél a lelke üdve. És nagyon fontos, hogy Pál itt alátámasztásként, magyarázatként éppen ezt hozza, hogy hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? És amivel érvel az az, hogy ti már tiszta tészták vagytok. Ti már kovásztalanok vagytok, hiszen ti már Krisztusban hitre jutottatok. Jézus megszentelt titeket az igével, és ehhez méltóképpen éljetek. Hiszitek az evangéliumot? Hát ehhez méltóan kell járnotok. Nem férhet össze az, hogy valaki hirdeti az evangéliumot, és e szerint való élésről tesz bizonyságot, és ugyanakkor bűnben éljen folyamatosan. Ez a kettő nem fér össze, és Pál ezt hozza érvelésképpen, hogy ti már kovász nélküli tészták vagytok. Hát ehhez méltóan éljetek. És azt mondja, hogy nem kell kimennünk a világból, nem kell mindenkitől távol tartanunk magunkat, és sorolja, hogy a részegesek, bálványimádók, stb. Hanem azt mondja, hogy aki atyafi létére ilyen, azzal ne legyetek szoros közösségben. Ahogy Jézus mondja az evangéliumban, tartsátok olyannak, mint a vámszedőt és a pogányt. Ami azt jelenti, hogy csak a minimális, létszükséges kapcsolat legyen vele. És a vámszedők közismerten ellenszenvesek voltak, akik ugye a zsidó adóból, amit a rómaiak felé vettek, ők saját zsebükre dolgoztak, ezért egy közutálatnak voltak kitéve. Hát így mondja Pál, hogy így tekintsetek rá. Ami viszont nagyon szép, hogy a második korintusi levélben, ami körülbelül egy olyan 6-9 hónappal később íródott, a második részben Pál azt írja, hogy ha megtért és úgy tűnik, arról tesztek bizonyságot, hogy felhagyott ezzel, akkor legyetek felé szeretettel, és fogadjátok vissza a gyülekezetbe. És ez kell a szemünk előtt legyen, hogy a cél ez, hogy az, aki elcsatangol, visszatérjen Krisztus gyülekezetébe, hogy visszafogadja a gyülekezet. Összefoglalva tehát, milyennek ismerjük Istent? Merjük őt olyannak megismerni, amilyennek az igében jelenti ki magát. Merjük őt szentnek látni, és merjük szemünkbe helyezni, szemünk elé venni az ő haragját is. Tudva azt, hogy nem a félelmünk fog nőni, hanem az Isten félelmünk, ami helyes. És Krisztust fogjuk még nagyobbnak látni, és az ő keresztjét. Másodszor emlékeztessük magunkat újra és újra arra, hogy Isten többnyire közösségekben gondolkodik. Nem csak én rám és Istenre tartozik az én ügyem, az én családom ügye, hanem az egész közösségemre vonhatok azzal haragot, az én gyülekezetemre. Csendességeinkben idézzük magunk elé az egyház képeit, azt, hogy Anya Szent Egyház, hogy Krisztus test, hogy Junyáj. És gondolkodjunk el ezen, hogy milyen fontos ez nekünk. Végül pedig lássuk meg az egyház fegyelemnek és a kulcsok hatalmával való élésnek a lényegét, a fontosságát, hogy ez nem ellenünkre van. Csak ha félreértjük és rosszul alkalmazzuk, akkor sül ki belőle sok rossz. Ez Isten dicsőségére van, és a gyülekezet javára. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.